feszített szerkezeteknek a sajátosságaival kezdtünk el foglalkozni, és eljutottunk odáig, hogy a feszítést azt hogyan lehet létrehozni, milyen technológiák vannak, és milyen anyagokat használunk ehhez. És ugye arra jutottunk, hogy a feszítterő létrehozásához szükséges anyagok tulajdonságai miatt, hogyha egy gerendát megfeszítünk, akkor az a feszítőerő, amit kezdetben a tartóra alkalmazunk, az az idők folyamán csökken különböző veszteségek miatt. Ezek a veszteségek, ezek vannak, amelyek rögtön a feszítéskor létrejönnek. Ilyenek ugye surlódás, égcsúszás, beton rugalmas alakváltozása. Vannak olyanok, amelyek pedig idők folyamán zajlanak le gyakorlatilag a szerkezet élettartama során. Persze ezek is viszonylag hamar, néhány év alatt azért nagyjából már teljesen létrejönnek. Ilyenek a kúszás, zsugorodás, meg az acél relaxációja. És emiatt a tartószerkezetnek a végleges állapotában figyelembe vehető feszítő erő az kisebb, mint a kezdeti érték, ezt veszteségnek hívjuk, ezt a csökkenést, és amikor méretezzük a szerkezetet, akkor ezt figyelembe kell venni. Ennek a veszteségnek a mértéke attól függően, hogy milyen típusú feszítést használunk, ez olyan 20-30% között van összességében a kezdeti feszítőerőhöz képest. És hát akkor ennek alapján, amikor a szerkezetet vizsgáljuk, akkor a feszítőerőnek a értékét azt az adott időpontban érvényes hatásos feszítőerővel kell figyelembe venni. Amely hatásos feszítőerő, a P, hát ugye ez elvileg az időtől függ, egyenlő egy mondjuk nő tényező, amely tartalmazza a veszteségeket, szorozva P0, ami a kezdeti feszítőerő értékét tartalmazza. És a feszítésnek a hatását pedig attól függően, hogy az adott vizsgálat szempontjából kedvező vagy kedvezőtlen hatása van, a szabályzatok eltérő módon ajánlják figyelembe venni. Tehát a számítási érték az pedig attól függően, hogy a hatása kedvező a szerkezetnek a viselkedésére, akkor az alapértékkel kell figyelembe venni, ez az eurókódnak a ajánlása. Tehát akkor a P-T értéket vesszük számításba, hogyha kedvezőtlen az adott vizsgálat szempontjából, akkor pedig egy megnövelt értékkel szokás figyelembe venni. Ez 1,1 vagy 1,2 szorozva ezzel a hatásos feszítő erő értékkel vehető figyelembe. A méretezés szempontjából, ugyanúgy, mint minden más vasbeton szerkezet esetében, kétféle állapotot tudunk megkülönböztetni. Az egyik állapot ugye a repedésmentes állapot, tehát a méretezés alapelve, mint minden más esetben, lehet Egy. Repedésmentességi követelmény alapján végzett méretezési vizsgálat. Amikor is ugye azt kell igazoljuk, hogy a szerkezetben a külső terhekből és a feszítésből származó feszültségek, azok sehol nem lépik túl a betonnak a húzó szilárdságát, és hát itt ugye elvileg általában a főfeszültségeket kell figyelembe venni, tehát a húzó feszültségek szempontjából a húzó főfeszültség az legyen kisebb, mint a beton húzó szilárdsága egyrészt, tehát a szigma T-vel jelöljük a húzó feszültséget, legyen kisebb vagy egyenlő, mint az FCT, tehát a betonnak a húzó szilárdságának a tervezési értéke. Ez az egyik feltétel. Másrészt persze a nyomó feszültségek sem léphetik túl a betonnak a megengedett nyomó feszültségét ebben az esetben, vagyis a szigma C feszültségnek is kisebbnek vagy egyenlőnek kell lenni, mint egy FCD, hát jelöljük ezt csillaggal, mert ez nem ugyanaz a nyomó szilárdság, mint amit a teherbírási állapotban, amikor egyenletes nyomófeszültséggel terhelt a beton nyomott zónája, szoktunk figyelembe venni, mert itt ugye a feszültség eloszlás egy ilyen repedésmentes, rugalmas állapot szerinti vizsgálat esetén lineáris, tehát a feszültségnek a szélső értékét kell csak számításba venni. Ez a, megint csak az Eurókód ajánlása szerint a 0,6 szorozva FCK, tehát a betonnak a karakterisztikus nyomószilárdságának a 60%-a alapján van korlátozva, és ennek megfelelően kell tehát ilyenkor a feszültségeket ellenőrizni. Itt tehát ezek a hajlításból származó feszültségeknek a szélső értékei ugye a beton szélső szálában, de egyébként pedig hát a nyírás együttes hatása esetén ugye azt is figyelembe kell venni, hogy a tartó középső szakaszán keletkező csúsztató feszültségekből keletkező húzó főfeszültségek sem legyenek nagyobbak, mint a betonnak a húzó szilárdsága. A méretezés tehát gyakorlatilag abból áll, hogy meg kell határozni a húzó és nyomó feszültségeket ugye, a betonban, mégpedig legalább két időpontban, egyrészt a feszítőerőnek a ráengedésének az időpontjában, másrészt pedig a tartó szerkezetnek a végleges állapotában, tehát amikor már minden veszteség lezajlott, és az összes hasznos teher működik a szerkezetre. Tehát az ellenőrzés az egyrészt a feszítőerő ráengedésekor, kell, hogy megtörténjen. Ugye ebben az esetben, hogyha egy egyszerű gerendát vizsgálunk, ahogy szoktuk, ezen lehet legegyszerűbben ezt elmesélni, gyakorlatilag a szerkezetre működő teher az csak a tartónak az önsúlya, és a feszítő erő, ami pedig a tartóra működik, esetleg valamilyen külpontossággal, tehát egy P feszítőerő és egy ugye a külső teherrel ellentett nyomatékot ébresztő nyomaték, tehát egy P/E egyenlő MP nyomaték működik. Ilyenkor a tartónak valamely kritikus keresztmetszetére. Tehát ezeknek az együttes hatásából kell számolni a feszültségeket. A szigma normál feszültséget a felső szélső szálban meghatározva. Ugye egyrészt a feszítőerőből, hogyha a nyomó feszültséget most negatívnak tekintjük, akkor mínusz P, hát itt a T nulla időpontot kell mellé tenni, tehát abban az időpontban, amikor a feszítőerőt ráengedjük a szerkezetre, per A I, tehát ez pedig a keresztmetszetnek az ideális keresztmetszeti területe. A feszítésből, hogyha a külpontossága a feszítőerőnek ilyen, tehát az alsó szélső szálban nyomást, a felső szélső szálban húzást okoz, ugye ez a kedvezően befolyásolja a tartónak a végleges terhekkel szembeni feszültségállapotát, tehát akkor ez plusz lesz a felső szélső szálban, tehát akkor a P, ugye T nulla szorozva E, a külpontossággal, per vevé IF, tehát ez pedig a felső szélső szára vonatkozó keresztmetszeti tényező, ugye az I per Y, az ideális keresztmetszetre vonatkoztatva. Ugye ebből tehát húzás van. A külső térből, tehát a szerkezetnek az önsúlyából pedig megint csak nyomás, tehát mínusz M, jelöljük ezt MG-vel, per vevé IF, meg kell teljesíteni ugye ezt a két feltétel közül valamelyiket. Tehát, hogyha ez húzásra adódik, tehát hogyha pozitív, akkor ennek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lenni, mint az FCTD. Ha pedig nyomás, akkor pedig gyakorlatilag abszolút értékben kell kisebbnek vagy egyenlőnek lenni, mint a 0,6 FCK, vagy pedig, hát ezt úgy is írhatom, ugye algebraiak, akkor ez nagyobb vagy egyenlő, mint az FC 0,6 FCK. De tehát, hogyha ez negatívra jön ki, akkor ez nagyobb, mint a mínusz 0,6 FCK, ugye, hogyha azt is negatívnak tekintem a nyomófeszültség szempontjából. Tehát ezt értelemszerűen meg lehet határozni. Tehát a felső szélső szál esetében ez lesz a feltételünk, de hogyha normálisan van megtervezve a tartó, akkor a feszítés és csak az önsúly hatásából a felső szélső szálban általában nem a nyomó feszültség túllépése lesz a veszélyes, hanem a húzó feszültségé, mert ugye a feszítés pillanatában gondoljunk mondjuk egy égerendára, annak a gerendának az önsúlya az hát gyakorlatilag minimális, nagyon karcsú tartóról van szó, viszont a feszítő erő hatása az pedig úgy van megállapítva, hogy majd az összes teherből származó igénybevételt kompenzáljuk a feszítéssel, ezért hát a tartónak a felső övében fog valószínűleg vagy húzófeszültség, vagy kisebb nyomófeszültség keletkezni. Tehát alapvetően ebben az állapotban ez lesz a kritikus érték. Hát ugye ez a szigma alsó, tehát az alsó szélső szára hasonlóképpen fel lehet írni, tehát P T0 per AI És akkor most a nyomatékból, tehát a feszítő erő külpontosságából származó nyomatékból is nyomófeszültség keletkezik, vagyis mínusz PT 0 E per VV I alsó szélső szára vonatkoztatott keresztmetszeti tényező. Viszont a külső térből most húzás fog keletkezni az alsó szélső szában, tehát plusz MG per VV I alsó. És hát megint ugyanezt a két értéket kell figyelembe venni, tehát kisebb vagy egyenlő, mint FCTD, vagy pedig, hát hogyha algebraikusan nézzük, akkor nagyobb vagy egyenlő, mint mínusz 0,6 FCK. És akkor itt előjel szempontjából a nyomófeszültséget negatívnak, a húzót pedig pozitívnak tekintettük ebben az esetben. Hát itt pedig ez lesz a kritikus, a feszítőerő ráengedésekor, ugye olyan nagy nyomóerőt, viszonylag nagy külpontossággal, olyan külpontossággal, amekkor a külpontosságot ki lehet alakítani, vesszük rá a feszítőerőt, tehát az alsó szélső szálban a nyomás szempontjából lesz a szerkezet terbírása, vagy a feszültségkorlátozása kritikus. És ha még azt is figyelembe vesszük, hogy a feszítő erő ráengedésekor általában a betonnak a szilárdsága az még nem egyezik meg a teljes 28 napos szilárdságával, mert például egy előregyártó üzemben ott az a cél, hogy a zsaluzat minél gyorsabban forogjon, tehát amikor előre gyártott, előfeszített gerendát készítünk, akkor ugye meghúzzuk a feszítőbetéteket, bebetonozzuk az elemet, és akkor várjuk, hogy megszilárduljon, hogy rá lehessen engedni a feszítő erőt. És ahhoz, hogy minél több elemet lehessen gyártani, az az idő, ami a feszítéstől a feszítő ráengedéséig eltelik, az általában nem több néhány napnál. Tehát ilyenkor a megengedett feszültségek húzásra és nyomásra még nem fogják elérni azt a szilárdságot, azt a feszültséget, amit a teljes szilárdulás után figyelembe lehet venni. Tehát ilyenkor még azt is számításba kell vegyük, hogy a betonnak a szilárdsága nem a teljes értékkel azonos. Persze ezt lehet kötésgyorsítókkal picit siettetni, de hát akkor is, általában a beton szilárdulásánál a 80-70-80%-os szilárdulás esetén már a feszítőt rá szokták engedni a szerkezetre, tehát ilyenkor erre is ügyelni kell. Tehát ez lesz a feszítőerő ráengedésekor érvényes összefüggés a tartónk ellenőrzése szempontjából, a másik pedig a végleges időpontban, amikor az összes teher működik már a szerkezetre, a feszítőerő viszont a legkisebb számítható érték az összes veszteség figyelembevételével. Ezt az állapotot a T egyenlő T végtelen időpontnak, megfelelő állapotnak szokás jelölni. Hát ami persze nem azt jelenti tényleg, hogy a végtelen, hanem 50 év a szerkezet élettartamának megfelelő időpontról van szó. Ilyenkor gyakorlatilag ugyanezeket az összefüggéseket lehet számításba venni, vagy figyelembe venni. Tehát megint ellenőrizni kell a felső szélső szál közelében, vagy van kialakuló feszültséget, ugye a mínusz P, és akkor most T végtelen időponthoz tartozó feszítőerő per AI, megint csak az ideális keresztmetszeti terület. A feszítésből ugye a felső szélső szálban, ha a feszítés úgy alakított, ahogy ott látjuk, akkor a P T végtelen szorozva E per vevé I felső, és a külső teherből is ugye nyomó feszültség fog kialakulni felső-szélső szárban, tehát akkor az M, és akkor ide Q-t írjunk, tehát az összes tehernek a hatására fellépő nyomatékot kell itt számításba vegyük, vevé IF, és akkor megint két korlátot kell tegyünk, az egyik, ez kisebb vagy egyenlő legyen, mint az FCTD, vagy hát algebraiak nagyobb vagy egyenlő, mint a mínusz 0,6 FCD, vagy FCK, bocsánat, FCD az más. Hát ebben az esetben, amikor az összes teher működik külső teher a szerkezeten, akkor a felső-szélső szálban ugye úgy alakítjuk ki a feszítést, hogy azt kompenzáljuk a feszítő erővel, tehát gyakorlatilag ezt a feltételt kell figyelnünk, mert hogyha ugye az alaphelyzetben a felső-szélső szál húzásra megfelelt, akkor várhatóan a végleges állapotban ez meg fog felelni, mert jóval nagyobb külső teher fog keletkezni, a külső teherből származó feszültség az jóval nagyobb lesz. Ugyan a feszítésből származó feszültség is csökkenni fog, mert a végtelen időponthoz tartozó feszítőerő a kezdeti értékhez képest mondjuk 20-25%-kal kevesebb, de ez még mindig kisebb hatású lesz, mint maga a teher növekedés. Hát például a jégerenda esetében ilyen normál födémgerendánál a gerenda önsúlyához képest a teljes terhelés, hát az akár 10-szer akkora is lehet. Ugyanígy, hogyha például egy hídgerendánk van, az önsúlyhoz képest a híd egyéb állandó terheiből plusz a járműterhekből származó igénybevétel az nagyságrenddel nagyobb lehet, mint az önsúlyból származó érték. Ugyanígy a szigma alsó szélső szál feszültségét is ellenőriznünk kell, és itt pedig ugye a P, T végtelen per AI plusz, bocsánat, ugye a feszítésből származó nyomaték az alsó szélső szálat nyomni fogja, éppen azért, hogy a külső terből származó feszültséget viszont csökkentsük. Tehát mínusz P, T végtelen, szorozva E per vevé I alsó szélső szára vonatkoztatott keresztmetszeti tényező, és a külső terből viszont ugye húzás van, tehát M, Q per vevé I alsó, megint két korlátunk van, legyen kisebb egyenlő, mint az FCTD, tehát a betonnak a húzószilárdsága, vagy nagyobb egyenlő, mint mínusz 0,6 FCK,